A házi feladatot megoldotta valaki? Igen. Igen. Ja, értem. Jó, azért kértem, mert a tegnapi ige hirdetésnek az igei summája abba le volt írva. És ha valaki ezt végigolvasta, onnan visszafelé is visszapörgethette, hogy ezekről beszéltünk. Akkor énekeljük most a 687-es számú énekünket. Elején énekeljük a 630-asat is, jó?
A 630. énekhez nem is kell orgona kíséret, mert ez egy egyszerű kis kánon. Szívem csendben az Úrra figyel, segít. Sokan ismerik is, megpróbáljuk először együtt énekelni. Szívem csendben az Úrra
imádkozzunk. A tét újra és újra az örök üdvösségünk, hogy nálad leszünk, ott a te mennyei királyságodba, a trónusod előtt, vagy nem. Minden szó, ami tőled jön, azt célozza és azt munkálja, hogy aki felé a szó megszólal, az higgyen, bízzon, és építkezzen a te beszédeden. Hogy megértse az ember, hogy ebben a földi létben az időhöz kötöttség az ő kötöttsége. a benned lévő örök igazság pedig, hogyha kiválasztottad magadban életre az ember lelkét, akkor azt el is hívod. Akit elhívsz, meg is igazítod. Akit meg is igazítasz, meg is szenteled. Abba az életbe állítod bele, amelynek folyamata, hogy ott lesz nálad, veled örökre. Ezért nem mindegy, hogy kapcsolatot létesítesz-e egy emberi lélekkel, hogy szívére beszélsz-e, hogy hallgatja te beszédedet, befogadja-e, elutasítja-e. Óriási a felelőssége az ember válaszának, az ember viszonyulásának a szavadhoz, lelkedhez, igédhez. Azért kérünk, hogy először is megköszönjük neked, hogy újra beszélni kezdesz velünk. Újra alkalmat teremtesz arra, hogy közösségedbe vonj, és újra a szívünkre beszélsz. Édesatyám, légy áldott Krisztusodért, ami megváltónkért, aki által véghez viszed a mi üdvösségünket. Amen. Először olvasom az Efezis levélből az 5. rész első versétől az ígét. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Sem undokság vagy bolond beszéd, vagy trágárság, amelyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jó az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Előjáró beszédet mondok újra. Nagyon sok ember, aki igét hallgat, nem mérte fel még mindig, hogy mit jelent a Krisztus követése. Nagyon sokan addig eljutnak, hogy jaj, de jó hallani, hogy szeret engem az Isten. Jaj, de jó hallani, hogy értem áldozta a fiát az Isten. Oda jó hallani, hogy megbocsátottak a bűneim. És amikor eddig eljut valaki, akkor jön a lelkipásztor alapvető kérdése, na és akkor a gyülekezet hallgat, hogy mit még? Hát ne örüljek neki, hogy megváltott, megmentett, megbocsátott, életet adott, kegyelmet ígért, hát boldog vagyok, mit még? Hát most töltsd meg élettel, és töltsd meg az Istennek odaadandó ajándékoddal a földi életedet. Azzal kezdődik a kereszténység, hogy valaki újjászületik. Nem ez a vég. Ez a kezdet, ez az első lépés, Istentől származó módon. Tudjátok, hogyha nekem el kéne mondanom, hogy mi a legnagyobb ígérete az Istennek a földi ember számára, akkor azt mondom, hogy a királyságba való otthont adás. Azt mondja Jézus, atyám, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is velem legyenek. Ennek van egy útja. Ennek van egy bejárandó útja. Ennek van egy engedelmességet tanuló útja. Ennek van egy szentséget árasztó útja. Ennek van egy áldással levő élet útja. Hogy aki engem a maga nevére vett, aki engem az ő lelkével megajándékozott, az annak való engedelmességben, amerre megyek, ott életnek kell támadnia körülöttem, mert nem magamért élem a hívő életemet, hogy Pál apostol fogalmazza, hanem aki engem szeretett, aki él én bennem, övé az életem, és rendelkezik velem. Most fölteszem a kérdést. Van-e, aki ezt az előjáró beszédet nem érti, és szeretne valamit kérdezni? Meg fogom kérdezni a nagy tiszteletű urat, hogy amikor elmentem, ugyanezen a véleményen volt-e mindenki. Azt mondta, hogy ha bibliaiskolát tartanál, akkor megkérdezhetnéd, hogy érti-e mindenki. És akkor most bibliaiskolát tartok. Ennyi. Ne tessék megharagudni rám. Akkor olvasom az Efezusi levél első részéből, amivel készültem ide mára, a 19. versről a 23. versig terjedő ige szakaszt, tehát Efezus 1.19-től itt van, 22-ig. Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdasága a szentek között, mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekbe, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, és erőn és uraságon, és minden néven, amely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőben is, és minket vetett, és mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az Anyaszentegyháznak fejévé, mely az ő teste teljessége ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Szeretném azt a két verset újból mondani, hogy világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk. Ha most azt kérdezné valaki tőled, nem itt mondjuk az utcán, mondjál már nekem valamit arról, hogy mi az ő felséges hatalmának nagysága te irántad. Mit tudnál mondani neki? Mit kezdenél el sorolni? Az ő felséges erejének nagysága, amit rád kifejt, amivel téged megajándékoz, amivel és amiben téged éltet, felséges szerelme, hűsége, kegyelme, nagysága. Tessék mondani, mi az? Vagy mik azok? A bizonyság tévő életnek az egyik alapdolgáról beszélek most. Ez megint olyan fundamentum, enélkül nincs bizonyság tévő élet. Ha nem tudom, hogy mi az ő felséges nagysága irántam, akkor nincs miről beszélnem. Kis feleségem szoktam mondani, hogy Kareszkám, te mindig repülni akarsz, poroszd be a lábadat és gyere le a földre, most lejövök ide a földre. Éljük a mi hétköznapi életünket. De nyilvánvaló az Isten követelményrendszeréből, hogy a testem, testi életem dolgaira is figyel, és a lelki életem dolgait is követeli. Kérem, követeli. Ezért az ember az egyetlen lény a Földön, amelyik a lábával itt jár, a szemével itt jár, az akaratával, érzékvilágával itt jár, a lelkével azonban odalát. A léleknek megnyílt fülével onnan hall, az Istentől hall szót, beszédet, parancsot, utasítást, az akarásait. Tehát az ember az egyetlen, aki a földi élet során kétfelé teljesít. És jaj, hogyha az az egy ember nem marad egy ember, egy egységes, lelki, vezetett ember, aki a fölfelé való dolgait képes megélni az emberek felé is. Ha a kettő egymástól elválik, akkor ilyen igék jönnek elő, hogy hogy mondhatod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, ha nem szereted azt az embert, akit látsz. Aztán azt mondja, hogy ne bölcselkedj följebb, mint ahogy én adtam neked a lehetőséget. Ha annyit mondasz el egy másik embernek róla, amennyit megértettél, az elvárásairól, amit te is élsz, tudjátok, nincs gusztustalan a dolog, amikor két bűnös egymást oktatja. Te gazember, te egy tisztátalan, szemtelen pimasz vagy, és a másik azt mondja, hogy te pedig egy tolvaj vagy. És ezzel kioltották a megtérés lehetőségét. Te beszélsz nekem? Tetszik érteni, hogy nincs mire beszélni neki, mert ez bűnös így, az bűnös úgy, ha viszont valaki szent. Ha valaki szent. Az életének van súlya. Mert elváló életet él, mint a bűnbe lévő. Az apostolokról azt jegyezték föl, hogy amikor otthagyják a diakóniai munkát, mert nekik imádságba, könyörgésbe, az Istenre való beszélgetésbe kell ott lenniük, olyan fantasztikus, szentséges erő áradt belülük, hogy féltek oda menni hozzájuk. A maguk tisztátalansága miatt pedig ők is újjászülettek. Addig, amíg a bűnös nem fél attól, hogy veled találkozzon, az azért lehetséges, mert felfedezett benned is bűnöket. A bizonyságtételednek azért nincs másba gyökerező magja, mert benned idegen mag gyökerezik, és a beszéd lelket közöl. Kérem, a te beszéded is lelket közöl. Ezt felolvasom. A szó lelket közöl. Gyógyít, vagy sebet üt? Életet hoz, vagy bűnbe csal? Bűnből kihív, vagy bűnre csábít. Vannak áldott szavak, amik elkísérik az ember egész életét. És vannak átkozott szavak, akik megrontják az ember egész életét. És a szó önálló életet él. Amint kimondtad, útra kell. Berjárja a másik ember szívét, a gondolatát, a lelkét, és ha méreg volt a szóban, megmérgezted a másikat. Ha bűn volt benne, vagy bűnre csábítás, megfertőzted a másikat. Ha harag volt benne, és gyilkos indulat, akkor a szavaddal sebet ejtettél, gyilkos sebet a másikon. Édesapa mondta el, hogy volt egy gimnáziumi osztálytársa, pici ember volt, járáshibás volt, de zseni. Ügyvéd lett belőle. És volt egy másik osztálytársa, atléta termetű tornatanár. És amikor érettségi találkozójuk lett, akkor szólta, hogy te nyomorék törpe még mindig élsz, és ez az értékes, értelmű ember egy év múlva öngyilkos lett. Mert nem bírta feldolgozni, hogy amúgy is küszködött önnön testi hibája miatt magával. Amúgy se volt egyszerű az élete. És kompenzálta a csillogó agy. A szó öl, vagy elevenít. Lelket közöl. Olyan sokszor, ha valaki csak fölhív telefonon, van egy testvérem, azt mondta, hogy eszembe jutottál, és hálás vagyok érted, azért hívtalak föl telefonon, és akármi van velem, ez a szó a lelkiségével betölti hálával a szívemet. Vannak-e szent telefonjaid? Gizikém, eszembe jutottál? Imádkoztam érted, tudom, nehéz órákat élsz át. Erősítsen meg téged az Úr. A szó lelket közöl. Tessék végig gondolni, hogy milyen lelket közölnek, ahogy az Efezusi Levél 5. részében olvastam, járjatok szeretetben, míg épp a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul, áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Tessék figyelni a léleknek a tartalmát. Ahogy szeretett minket, ahogy adta áldozatul, kedves illatul önmagát mi értünk az Istennek. És rögtön ott a következő. Ugye a szeretet az, ami mindig kettőt feltételez. Azért megrendítő a szó, mert egy léleknek ez lehetetlen. Nem kapcsolódik sehova. Az Atya, Fiú, Szentlélek, Istennek a legtökéletesebb hármasságát, így mondja le a Szentírás, a szeretet meg Istene. Így beszél róla Jézus. Az Atya szeret engem. Mindig meghallgat engem. Ebből a szeretetből indul el a szolgálatba. És amikor ezt az apostol felütésként elmondta, így folytatja, paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység. Kérem, a paráznaság is kettőt igényel, a tisztátalanság is két lelket igényel, a fösvénység is két szemét igényel. De micsoda más lélek? Egyik fertőzi, a másik nem segíti a másik lelket. Amikor azt mondja, hogy Jézus királysága, ahova minket ő hazahív, ahova vár, ahova fölkészít, a kegyelem királysága. Kérem, ide belépni csak annak lehet, aki felett kegyelmet hirdetett az Isten. A kegyelem pedig azt jelenti, hogy tudom, ki vagy, tudom a te dolgaidat, és te is tudod, hogy senki előttem meg nem állhat. Senki. Te végképp nem. Amennyit magadból ismersz, amivel a saját lelked vádolni képes téged. Én nálam a te bűnlistád tökéletesen ott van. Csak hogy Jézus Krisztus a te listádat elvette. Az ellened szóló kézírást elvette. És valami különleges dolgon magával vitte a testében. Magára vette az átkot, a haragot. Felvitte a Golgotára. Ezért rád az atya a fiú keresztül néz. Aki pedig hangot ad állandóan, te érted, ő előtte. Atyám, megszólítottam, és ő is megszólalt. Én elmondtam, hogy megbocsátottam neki, megfizettem minden adósságát, ő pedig a bűnét bűnnek vallotta meg, és bánta és hálással megköszönte bűneinek bocsánatát. Megjelentettem neki a te nevedet. Elmondtam, hogy tőled jöttem ki, te küldtél engem, és hozzá küldtél. És én megkerestem, és megtartom. Nézzétek, azt mondja, a különös kegyelem királyságába viszi be az övéit, mert speciális céljai vannak Jézusnak, mint aki testet öltött uralkodó, először is a kihívottak közösségét üdvözíti. Olvasom nektek az Efezus levél első részéből, azt mondja, eleve elhatároztad minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Miért? Hogy kegyelme dicsőségét magasztalja. Tessék mondani, egyedül? Nem, mások előtt is. Kegyelme dicsőségét magasztaljam. Emlékeztek a legelső kérdésre? Mit mondasz el másnak? Az ő kegyelme gazdagságának megmutatásáról te feléd és te irántad. Pál apostol azzal dicsekszik, hogy őt az anyaméhben már megszólította, hogy őt megváltotta, hogy ő ezért meghalt a maga számára, és élek többé nem én, hanem él én bennem a Krisztus. Ez a dicsekedése, hogy él én bennem a Krisztus. És innen egyszerű a folytatás. Amely életet a testben élem, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Keresztény testvérem. Hogy is van az ő kegyelme hatalmának gazdag megmutatása te irántad? Erről nehezebb beszélnem, volt egy asszony ismerősöm, aki nagyon gyors beszédű volt, és lepergett. Úgyhogy sokszor nem is értettem, mit mond, úgyhogy alázattal próbálkoztam, hogy ha szabadna még egyszer, mert rosszul hallok, megint elmondta. És még mindig szerettem volna tudni, mit mond. És általában ez a hallatlan gyors dolog mindig arról beszélt, hogy dühös, nagyon haragszik, és valakit nagyon-nagyon utál. És ezt olyan gyorsan el tudtam mondani, hogy utána úgy kellett belekérdeznem, hogy és tessék mondani, nem tetszik tudni megbocsátani neki? Csak! Ez azt jelentett, hogy soha. De hát azt imádkozzuk, hogy amiképpen én, te is úgy bocsáss meg. Akkor se! Akkor se! És ilyen nem tudom, milyen szavak törtek ki belőle. Hadd kérdezzem meg, nincs véletlenül közöttünk egy, aki megáltalkodottá lett abban, hogyha itt inasok potyognak az égből, annak a személynek, akkor se bocsát meg. Nincs köztünk megkeményedett szívű ember? Én nem tudom, hogy vagytok a szomszédaitokkal, de van egy régi magyar mondás, hogy a rossz szomszédság török átok. Igen. És mind a hat? Jó van. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De azt kérdezem, van-e olyan, aki nincs jóba. Volt egy asszonygyálom, akit elküldtem a szomszédjához bocsánatot kérni. Jött úrvacsorázni. És mondtam neki, átkot nem fog enni. És én tudok róla, hogy mi történt, nem adom oda az úrvacsorát. Elküldtem. Elment engedelmesen. Isten tisztelet véget ért, gyülekezet ment kifelé, talán két presbiter maradt ott, amikor visszaérkezett az asszony. Sírt. Soha így még nem káromkodtak velem, soha így nem aláztak meg, tiszteletes úr mondta, de bocsánatot kértem. És mondtam, nem az a kérdés, hogy elfogadták-e, hanem a kérdés az, hogy engedelmes volt-e az igének. Amennyire rajtatok áll, egymással békességbe éljetek. És végigcsinálta, és úrvacsorázott. És lett a gyülekezetbe az egyik hallatlan, stabil, szent, engedelmes, hívő gyermeke az Istennek. Mert az engedelmesség, kérem, megáldatik, és szabad szíve lett. És jó, egyszer elment a szomszéd felől, oda átköszönt neki, és mindegy, mit válaszoltak, az ő szava, mert bocsánatot kért, vagy az ő szíve felszabadult. Nagyon nehéz beszélnem azokról a dolgokról, amikor bejöttek bűnt vallani asszonyok és férfiak, hogy megcsalta a házastársát. Csak az egyikről szólok. Az egyik asszony, amikor látta, hogy a szomszédnővel a férjének kapcsolata van, és látta, hogy hogy enyeregnek, beszélgetnek, akkor eldöntötte, hogy megbosszulja, és ő is lefekszik valakivel. És megtette. És mert templomba eljöttek, mert jártak templomba, egyszer arról volt szó, hogy paráznák nem öröklik a mennyek országát, és az asszony üdött és elmondta, hogy vele is letérdelnék-e, mert szeretne beszélni az Úr Jézussal, és amikor egyedül mondta neki, hogy bocsásson meg, nem kapott feloldozást. És sírva elmondta, hogy mit tett. És kérdeztem tőle, hogy tudja a férje. Nem mertem elmondani neki, már nincs bosszú szomi bennem. Behívtam a férjét. És mondtam neki, mit tettél ellene, hogy ezt tette ellened? Csak a férfi így fölnézett, mindig szerettem volna megcsalni, de sosem mertem. Ez az asszony ott semmisült meg. És azt mondta, hogy most már tudom, mit jelent, hogy halott egy ember a bűntől. Most már tudom, mit jelent meghalni a szégyennek. De ott fejezem be, megkérdeztem a férjét, hogy megbocsátasz-e, mert tudod, aki gondolatba vétkezik Jézus szerint, az is elkövette ám. És a két ember a kegyelembe egymásra talált. Drága szerelmetes testvérek lettek. Nekem is támaszok. A gyülekezetbe oszlopok. És ahányszor valami házasság tönkrement, ezt az asszonyt küldtem, menj, segíts nekik. Mert ismerte a mélység kínját, a testnek kínját, a hamis ítélet kínját. Nincs itt valaki, akit szólít az Úr lelke, tisztátalanok, paráznák nem mennek be az Isten országába. Térj meg, mert megváltottalak. Ne cipeld, mert szabadságot terveztem. Akit a fiú megszabadít, valósággal szabad. Az Isten királysága, a kegyelem országa, a megkegyelmezettek lakják, akinek bűneik megbocsátattak, vétkeik elfedeztettek. Nézd meg! Kegyelmet dicsőségének magasztalására alkotott, amellyel megajándékozott a szerelmesben, a kegyelemmel megajándékozott a szerelmesben. Szokott lenni még egy kérdésem. Tudjátok, ha valaki Kelenföldön új tagnak jelentkezik, akkor már mindenki tudja, a gyülekezet is tudja, hogy be kell jönni beszélgetni a lelkipásztorral. Nincs olyan új tag, akinek ne találkoznék a sorsával, a lelkével, az életével, a múltjával, a honnan jött, a miért jött el, mi történt vele, és ismerje a Krisztus Jézus szabadítását. Nem azt kérdem, hogy a megváltását, mert meg vagy váltva akkor is, ha a szabadítást nem ment végbe rajtad még. A megváltásod ki van fizetve? Az árad ki van fizetve? Na de élsz-e a bűntől már szabadon? És akkor megdöbbennek, hogy ők szerették hallgatni az ige hirdetést, azért jöttek oda, de hát azt nem gondolták, hogy itt kérdésekre válaszolni kell. Testvér! Akár mit tettél, akár mit cipel a szíved és a lelked, nem vagy meglepetés az Istennek. Azért küldte a fiát, hogy megkeressen téged, aki a bűnben elveszett állapotban, kárhozat alatt vagy. És hogy hívjon át az ördög a bűn uralma alól, az Isten fiú kegyelmének, szerelmének országába, ahol a kegyelembe kerül őket, át is viszi. A kihívottak közösségének üdvözítése a speciális célja. A vallás, kérem, viszonyba élés. Most hadd fogalmazzak nem hívő módon. Az ismeretlen, ismerős Istennel való viszony. Mert amíg Jézus Krisztusban nem láthatod meg a te Istenedet, a te atyádnak szerelmét, az atyádnak szívét, a hatalmát, a kegyelmének mélységét, magasságát, hosszúságát, a kibeszélhetetlen voltát, addig csak ismeretlen ismerősnek tűnik, akiben reménykedek, akiben hinni szeretnék, de nem tudom megragadni őt. Az ilyen ember imádságának szárnyalásában sem hisz, nem hiszi, hogy elhagyja a szoba kereteit. Pedig tudjátok, hogy itt is van egy titok, a lélek titka. Emberi oldalt fogok mondani, mert nehogy szárnyalni kezdek, amikor nem mondta feleségem, porozzam be a lábamat. Hát itt akarok járni ma a földön. Külön figyelmeztetést kaptam. De azért csak el fogok innen szállni rövidesen, mert amikor jön Izraelbe egy leprás fővezér, akkor a próféta be se engedi magához, csak kiüzen, elmondja, mosakodjon meg a Jordánba 7-szer, ez megmosakszik, megtisztul, hallatlan, boldog, és a szolga pedig főve háborod vagy, hát az én uram egy fillért nem fogadott tőle, pedig hát teve karavánnal jött, az mind a miénk lenne, és kiszökik a házból, a próféta házából, és elmegy, megkeresi ezt a hadvezért, és azt mondja neki, hogy mégiscsak elfogadja az én uram a te ajándékodat. Aztán elrejti, hazamegy, és a próféta hívja, gyere csak be! Te nem tudod, hogy az én lelkem elment veled. Hallottam, láttam mindent. Most van a vagyonszerzés ideje? Ha azt az igét komolyan veszed, hogy el nem hagylak téged, el nem távozom tőled, el nem maradok mellőled, akkor tudod, hogy nem vagy egyedül, de tényleg tudod? Van egy közösségi ház, az volt kiírva, és Isten a hallgatója minden beszédnek. Mikor beléptek a házba, voltak azt mondta, hogy ide nem jövök. Lehallgatnak, kihallgatnak. Profi módon, barátom. Mondhatom ezt a mondatot újra neked, hogy örökké való szeretettel szerettelek, és kiterjesztettem rád az irgalmasságomat. Tudod, mit jelent ez? Ha bűneidbe vagy, és a lelked vádol téged. Ez az atyának az a mondata, amikor a tékozló fiút átöleli. Még mocsok. Még el nem tudta mondani, hogy mit csinált, hogy tékozolt, hogy volt parázna, hogy volt egy lesüllyedt erkölcsű ember. És az atya átöleli, és az atya szeretetének ölelő karjaiba nyílik meg a fiú szája. Nem vagyok méltó, hogy fiannak neveztessem. Tudja, ki vagy. Nem vagy meglepetés. Azért mondja, hogy jöjj! Azért mondja, hogy beszélj. Azért beszélek a szívedre, hogy megbátorodjon a bizalmad, és bízd rám magad egészen. Befejezem. Remélem emészthetően. Egy konferencián kértem egy ilyen kétteres vizes flakont. Az volt a kérésem, hogy tegyenek belőle egy 4 centi homokot, aztán legyen legalább egy óráig ott az úrasztalán, mire én elkezdem a szolgálatomat. Így is történt. És kérdeztem az emberektől, hogy tiszta-e a víz. Hátulról nem látták a homokat az alján, mondták, tiszta. Elől, aki látta, az látta, hogy a víz átlátszó, tehát nincs összezavarva. A víz tiszta, mondta az illető. Na, ilyen a mi lelkünk. Fogtam a kis edényt, fejreállítottam, megráztam, és kérdeztem, milyen? Fúj, csúnya a moslék! Rendben van. Így nézel ki, amikor történik veled valami. Minden fölzavarodik. Lelked, indulatod, bosszúvágyad, haragod, keserűséged egyszerűen belül kiderül, hogy nem tiszta. Ha nem tiszta, akkor nem ártatlan. Kezet a szívre, melyikünket nem lehet kihozni a sodrából? Melyikünk az, aki azt mondja, hogy befejezetten kész vagyok és tökéletes vagyok? Hát én nem merem ezt mondani, mert azt mondja rólam, hogy tudja az életem, hitem teherbírását, még a meccést is ahhoz szabja. Ama napra tökéletesen, készen, éppen állít a Krisztus elé. Testvér, nincs olyan az újjászületett ember életébe sem, amit egy szekta így mond, hogy tökéletesek vagyunk. A státuszunk tökéletes, mert Isten fiúi státusz, de a helyzetünknél fogva. Erre mondja Jézus, hogy ti tiszták vagytok, mert én megmostalak titeket, de a lábatokat, mert ezzel jártok ezen a világon. Ezt a bűn, az indulat, ezt mindig, mindig bemocskolja. A hívő ember bűnbánó imádsága egyszer az újjászületésé, a többi a tisztálkodásáé. Ezért mondja majd egy helyen az apostol, hogy akinek ilyen reménysége van, hogy az atyához, aki helyet készített, Jézus által nekünk ott a mennybe. Aki ilyen reménységelőnek, hogy hazamennek, hozzámennek, azok megtisztítják magukat. Azt kérdezte, hogy lesz-e házi feladat. Lesz. Lesz. Nem könnyű. Olyat kérek, amit református emberektől nem kérnek. De én, mert a Krisztusé vagyok, és én is gyakorlom, kérhetem. Térdelj le otthon. Ha kell, bújj el. Ne lássa más. Akinek látni kell, látni fogja. És mondd el neki, ami a szívedet nyomja. A bűneidet. A titkosakat. Amiről senki nem tud. Csak ő, aki látta, ő, aki meghalt érte, és azt mondja, mit keres még mindig nálad? Kérem. Mondhatnám ezt így, hogy térj meg a te bűneidből, de én annyit kérek, menj haza. Hozzá. A kegyelem királyi székén várja a lelked szavait. Holnap folytatjuk. Ha úgy adja. Kérlek, édesatyám, ne engedd meg, hogy elaltasson a sátán, mire hazaérünk. Ne engedd meg, hogy a megszokás miatt pont az az akarat ne teljesüljön, amelyik az életet közli az emberrel. Segíts, Uram, szívünkbe zárni a te szavadat, és végezd el bennünk, hogy odaálljunk eléd. Hogy megtisztíts minden hamisságtól. Hogy felékesíts a te lelkednek közlésével. Hogy a Krisztus lakozhassék hitáltal a szívünkbe. Kérünk, cselekedj velünk irgalmasságot. Amen. A 367-es számú éneket énekeljük. Hajtsuk meg a fejünket, úgy mondom az áldó igét. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged. Te az enyém vagy. Becses vagy nekem, és én szeretlek téged. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra. Kérem, merjenek hívogatni, most már meg lehet mondani, hogy befejezi órakor. Tessék.